Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés és alapigéjét, Pál apostol sorait fogom felolvasni a Tesszalonikiakhoz írott első levél, negyedik fejezetének első 8 verséből a következőképpen. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. És senki ne károsítsa meg, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, én derekasan bevallom, hogy kicsit sérelmezem azt, hogy a 21. század kereszténysége nem igazán beszél a megszentelődésről. Vagy legalábbis én azt érzem, hogy nem beszélünk eleget a megszentelődésről. Pedig az én saját hittapasztalatom az, hogy hát enélkül nagyon nehéz kereszténységről gondolkodni, hogyha nincsen benne megszentelődés. Sokat beszél a világ arról, hogy hogyan tudunk jobbá lenni, meg jobb emberek lenni, meg nagyon sokat lehet hallani ilyen hangzatos szavakat, hogy élethosszig tartó tanulás az, aminek a korszakát éljük, hogy fontos, hogy az ember foglalkozzon önfejlesztéssel, meg sajátítson el újabb és újabb kompetenciákat, meg képességeket, és tényleg látom azt, hogy mindenki próbál itt-ott-tamot fejlődni, ha úgy tetszik, akkor mindenki szeretne egy picit jobb ember lenni. Na most a megszentelődésben, kedves testvérek, valóban jobb ember lesz az ember, csak van egy kis csavar a történetben, mert hogy a megszentelődésben nem emberi módszerekkel vagy emberi módszerekből leszek jobb ember. Nem tudjuk saját magunkat ugyanis, kedves testvérek, egy idő után tovább jobbítani, mert hogy mindegyikünknek van egy végső határa, amit hogyha elérünk, akkor alapvetően ott megáll a fejlődés. És nem bármilyen módszert is hozok, bármilyen módszert is tanálok, előbb-utóbb mindenkinek van egy végső határa, amit nem tud meghaladni. Egész egyszerűen ki kell mondani azt, hogy nem válhatunk magunkból, magunknál többé. Én nem vagyok egy könnyű természetű ember, makacs is vagyok, meg akaratos is vagyok. Nagyon nem szeretek makacsnak és akaratosnak lenni, de általában mégis sikerül. És emlékszem egy vitámra édesapámmal pár évvel ezelőttről. Nem valami nagy dologon kaptunk hajba, bár még képesek vagyunk kis dolgon is nagyon erőteljesen hajba kapni. Ezt vigyorogva és mosolyogva zártuk végül le. Nem emlékszem, hogy mi veszekedtünk, vagy vitatkoztunk, kicsit hevesebben a kelleténél. De arra emlékszem, hogy a végén rám nézett édesapám, és így a fejemhez vágta, hogy öcsi, én nem ismerek nálad makacsabb embert a világon. És akkor így néztem rá, és egész egyszerűen csípőből visszatüzeltem, és a szemébe nézve mondtam, hogy fater, hozott anyagból dolgozom. Ezen egyébként akkor jót nevettünk, és jól sült el, úgyhogy biztos, hogy nem valami vérbevágó dologról volt szó, de hogy mégis eszembe jutott ez a történet, amikor elkezdtem végig gondolni, hogy vajon mit is akar a Jóisten ma keresztül szűrni általam a Tesszalonika levélből, és megint oda tudok csak visszakanyarodni, kedves testvérek, hogy az ember kapcsolatokból épül fel. Nagyban meghatározza a viselkedésünket az, hogy mi a genetikánk. Én nem hiszem azt, hogy ez a legmeghatározóbb, de biztos vagyok benne, hogy meghatározó, mert az én családomban piszok-mok sok makacs ember van, főleg Sajnarágon. És ez nem egyszerűen hozott minta. De meghatároz bennünket az is, hogy kivel milyen kapcsolatban vagyunk. Hogy milyen benyomások érnek bennünket, mikor érnek azok a benyomások bennünket, nagyon fontos. Egyáltalán nem mindegy, hogy az ember különböző szenzitív életszakaszokban milyen hatásokkal foglalkozik, és én most nem akarok elmenni a fejlődés pszichológia irányába, hanem, mert nem vagyok fejlődés pszichológus, hanem behoznék egy teológiai szálat ebbe az egész történetbe. Hogyha engem meghatároz a genetikám, meghatároznak az engemért hatások, és meghatároznak a kapcsolataim, akkor ne higgyük azt, hogy nem határoz meg az a tény, hogy bűnös vagyok. És tudom, hogy ezt nem mindenki szereti hallani, hogy bűnös vagyok, mert az ember ösztönösen sértve érzi magát, amikor szőnyeg szélére állítják, vagy legalábbis úgy érzi, hogy szőnyeg szélére állítják, de az a igazság, kedves testvérek, hogy a Biblia azt állítja, hogy mindegyikünk az. Én is. Meg akkor ezek szerint a templomba járó hídgyakorló testvérek is. És amikor az 51. Zsoltárban Dávid azt írja, hogy lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem, akkor nem azt állítja a zsoltáríró éppen bűnbánó Dávid király, hogy az ő édesanyja bármivel rosszabb lenne bárki másnál, vagy bármi bűnös kapcsolat lett volna az ő fogantatásának a hátterében, és nem is azt állítja, hogy a csecsemő Dávid, vagy bármely más csecsemő az számon kérendő, vagy elítélendő a különböző bűnök miatt. Egy picit vissza kell kanyarodni az Ádám és Éva történethez, aminek a végső mondani valója nem az, hogy hány embertől származik az emberiség. Az az igazság, hogy Ádám és Éva beszélő nevek, Ádám és Éva mi vagyunk. És a következőt kell látni, azt gondolom, imádságos szeretettel ebben a történetben. Az ókor embere számára, nem úgy, mint a modern ember számára, az ókor ember számára nem volt kérdés az, hogy van Isten. És az sem volt kérdés, hogy az Isten jó. Ellenben az már kérdés volt, hogy miért nem tudjuk megszólítani. Az már kérdés volt, hogy miért nem érem el. Az már kérdés volt, hogy ha mi az ő gyermekei vagyunk, már pedig minden bizonnyal az ő gyermekei vagyunk, akkor miért tudunk mi fene galád dolgokat elkövetni egymás ellen is? És az Ádám és Éva történet Genezis 3-ban egy hitvallási szöveg, ami annak a hit tapasztalatnak a megfogalmazása, hogy az ember ráébred arra a tényre, hogy hát az a baj, hogy én nem vagyok közösségben az Istennel. Miért nem vagyok közösségben az Istennel? Mert a bűneim miatt elszakadtam tőle. És innentől kezdve végig vonul a teológia történeten, zsidóságon, kereszténységen, napjainkig az a gondolat, amit a legegyszerűbben úgy fogalmazunk aztán meg a Biblia alapján, hogy átteredő bűn, amit az összes történelmi felekezet tanít és állít, ez pedig abból indul ki, hogy a bűn nem tett, nem gondolat, hanem állapot. Ha szakadék van az Isten és én közöttem, és a gyerekem már ebben fogan, és ebben születik meg, akkor a szakadéknak azon felére születik, amiben én is vagyok. Meg az apám is volt, meg az anyám is volt, meg a felmenőim, meg Ádám és Éva is került. És az, hogy ebből a bűnös állapotból jönnek további bűnös gondolatok, meg tettek, amiket nagyon sok esetben az emberi erkölcs is felismer, és azt mondja, hogy ez azért nincsen rendjén, az egész egyszerűen abból fakad, hogy rossz a kiindulási pont. Már alapvetően téves helyzetekből építkezünk. És innentől kezdve, kedves testvérek, azt kell mondanom, hogy van egy végpont amin túl nem tudunk fejlődni. Lehet károkat minimalizálni. Lehet alapvetően jó szándékkal ebbe az egész helyzetbe beleállni, és megpróbálhatok én jobb emberré válni, és senkit nem kívánok erről lebeszélni. De van egy végpont, ahol saját emberségemet meghaladni nem tudom. És itt jön elő, kedves testvérek, azt gondolom, az a nagyon fontos állítás, amit Pál apostol elkezd megfogalmazni a tesszalonikai levélben. Mert tudom én, hogy a középkor nagy teológiai félresiklásai okán, példának okáért római katolikus testvéreink, és most nem ellenük prédikálok, még mielőtt valaki ezt félreérti, tanítják a mai napig, hogy van bocsánatos meg halálos bűn, és a maguk gyónási kultúrájában ennek fényében is járnak el, ami egyébként egy csodálatos gyónási kultúra, azt kell mondanom, protestáns szempontból is, penitenciát leszámítva, de az a szomorú hírem, hogy a Biblia nem beszél bocsánatos meg halálos bűnről. Bűnről beszél. És mindegy, hogy ez pletyka, jó indulatú, rossz indulatú, csak hát olyan hátulról megfogalmazódott, mert feszít, és szeretném megosztani másokkal, hogy őket is feszítse. Mindegy, hogy az indulatkeltés, mindegy, hogy az tetleges vagy gondolati síkon megfogalmazott, mert hogyha az akadékot képez az Isten és én közém, tudniillik ebből az állapotból indul ki, és ezt az állapotot árkolja tovább, akkor az bűn. És nincsenek apró betűk. Na de, a Biblia nem csak azt állítja, kedves testvérek, hogy az ember bűnös. Azt is állítja, és ez nagyon fontos, hogy az Isten az egyetlen, aki ezt az árkot betemetni tudja, mégpedig a Krisztus megváltásával és a keresztjével. Én csak a személyes hitélményeimből indulok ki. Amikor azt mondom, hogy a Krisztus megvált engem a bűneimből, akkor tudom, hogy nagyon sokaknál ott akad el ez a gondolat, hogy de miért kell engem megváltani? Hát semmivel sem vagyok rosszabb, mint bárki más. És kedves testvérek, az emberi viszonyrendszerben még alapvetően nem is feltétlenül egy rossz következtetés, csak az a rossz hírem van, hogyha rossz a koordináta rendszer, akkor nem fogunk tudni a koordináta rendszer alapján jól tájékozódni. Tehát amikor én másokhoz mérem magamat, akkor hihetetlenül téves a kiindulási állapotom. Valóban nem vagyok rosszabb, csak jobb sem. És itt már elakadunk. Miért kell akkor értem meghalni? És azt gondolom, hogy itt jön elő az a momentum, hogy amíg ezen nem lendülök át, amíg nem nézek mindenféle ferdítés meg magyarázat nélkül tükörbe, amit az Isten elém tart, és nem tudom kimondani bűnbánó szívvel azt, amit Dávid mond az 50. Zsoltárban, hogy lásd, én bűnben fogantam, és bűnös ember vagyok, addig nem jutok túl a keresztnek a drasztikus oldalán, és nem látom azt az örömet, meg azt a csodát, ami meg a túloldalán vár. És akkor itt jön elő erőteljesen, azt gondolom, tényleg az, amiről Pál beszél, a megszentelődés. Mert nem csak az igaz, amit sokszor hangoztatunk, és ez nagyon fontos, hogy hangoztassuk, hogy oda kell fordulni az Istenhez, meg kell térni. Hanem az is hihetetlenül fontos, hogy ez milyen következményekkel jár az én életemben, a mi életünkben. Pál itt alapvetően a tesszalonikai levélben két konfliktus tematizál a tesszalonikai gyülekezetnek, de nem azért, mert csak ezen a két területen kell megszentelődni. Azért ezt a két konfliktust tematizálja, mert a tesszalonikai gyülekezetnek ez a két fő konfliktusa. Tesszalonika egy kikötő város, ráadásul egy szárazföldi kereskedelmi út és egy tengeri kereskedelmi út metszéspontjában van. Egyes történészek azt mondják, hogy itt akár 100 000 ember is élhetett Pál korában, ez azt jelenti, hogy ókori viszonyok között egy közel Győr méretű település létezett a tengerparton. És nyugodtan mondhatjuk rá azt a modern kifejezést, hogy multikulti. Mert itt aztán minden vallás és minden kultúra megtalálható volt, ami az ókorban elérhető volt a környéken. Az egyiptomi misztérium vallásoktól elkezdve az ilyen-olyan hellenizált irányzatokon keresztül a római császárkultuszig bezárólag volt itt minden, ami szem szájnak ingere. És kedves testvérek, nem 21. századi viszonyokat kell elképzelni, de az azért igaz, hogy ebből a multikultiból egyrészt jönnek feszültségek, mert minden kultúra egymás mellett éléséből jönnek feszültségek. Másrészt pedig minden kultúra teljesen más erkölcsi rendszerrel dolgozik, következésképpen más erkölcsi normákat hirdet. És a hellenizált görög kultúrák, azok egyáltalán nem voltak konzervatívok. Tehát az, hogy mondjuk szexuáletikailag mi fér bele egy kapcsolatba, arról, hát érdemes el végigolvasni, a filozófusok erről mit állítottak saját élményekből. Félek, hogy lefóliáznák ezeket a könyveket az új magyar törvények értelmében. A másik pedig a gazdasági élet, amit Pál tematizál, mert egy kereskedővárosban vagyunk, és hát itt minden a kereskedelem körül forog, ami nem az is. És hát amióta pénz létezik a világon, azóta pénzügyi visszaélés is létezik a világon, na de milyen a keresztény ember hozzáállása? És kedves testvérek, én nem akarok erre a két területre kitélni, nem azért, mert Pál apostol ellen kívánok prédikálni, hanem azért, mert mi nem Tesszalonikában vagyunk. Nem, és nem 2000 évvel ezelőtt. És azt gondolom, hogy a páli megszentelődés tan, amit felvázol és elmond nekünk Tesszalonikával kapcsolatban, az nem csak erre a keretrendszerre igaz, hanem a mi személyes dimenziónkra és életünkre, itt Moson-Magyaróváron 2026-ban. És akkor hadd osszak meg a testvérekkel egy személyes hitélményt. Én nagyon sokáig bajban voltam a megszentelődéssel, mert elvi szinten erről beszélni, hát az nem olyan bonyolult. Kell egy-két szépen megfogalmazott retorikai mondat, és akkor lehet szépeket mondani róla. Csak a megszentelődés egy gyakorlati folyamat. Tehát ezt élni kell. És nekem ott koppant ez az egész, amikor olyan 20 éves egyetemista fejjel, már nem tudom, hogy hanyad éves teológus hallgató voltam, egyszer csak úgy beütött az a mondat, amit az úrvacsorai liturgiánk a feloldozásban a mai napig hoz az Úr Jézustól, hogy ahogyan engem küldött az Atya, én úgy küldelek titeket. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hát de akkor itt valami mélyebbről van szó annál, hogy jó nekem kereszténynek lennem, meg az Úr Jézushoz tartoznom, meg az Isten szeretetébe kapaszkodnom. Hát akkor ez akkor nem csak azt jelenti, hogy akkor én befogadója vagy vevője vagyok a krisztusi üzenetnek, hanem akkor ezek szerint nekem keresztény emberként, nem lelkészként, keresztény emberként, feladatom azt a szeretetet mások felé tovább élni, amit én a Krisztus megváltásában kaptam. És kedves testvérek, az a válasz, hogy igen. És nem csak az igaz, hogy ember embernek farkasa. Ezt nagyon sokszor idézem és mondom, és továbbra is sokszor fogom még mondani, hanem az is, hogy ember embernek kiskával írva Krisztusa. Az önfejlesztés nem önmegváltás. És senkit nem motiválok az önfejlesztés ellen, csak arra viszont motiválok, hogy ne keverjük össze a fogalmakat egymással. Az ember bármilyen területen tud magától is fejlődni. Ha sokat gyakorlok valamit, egy bizonyos szintig bármiben eljuthatok. Nagyon sok dolgot tudnék a saját személyes életemből ide felsorolni, de van egy pont, amit egész egyszerűen nem tudok önmagamból túl teljesíteni, mert hogy ott van az én végső határpontom. És akkor, kedves testvérek, itt lép be, azt gondolom, a megszentelődés, mert a megszentelődésben nem magamból változok, és nem emberi módszerekkel változok, hanem azáltal változok, hogy azt mondom, hogy ha fontos az, hogy ki az apám, ki az anyám, milyen kapcsolataim vannak, és milyen hatások érnek, akkor nekem fontos az a gondolat, hogy én az vagyok, akiért meghalt a Krisztus. Én az vagyok, akiért feltámadt. Én az vagyok, akinek azt mondja, hogy ahogyan engem küldött az Atya, én úgy küldelek téged. És ez egy olyan viszonyrendszer, egy olyan kapcsolati rendszer, ami egész egyszerűen elkezdi az embernek az identitását lecserélni. Meg az identitását újra gondolni. Ha én valaha egyszer beleszólhatnék abba, hogy mit tanítsunk az iskolákba, az önismeretet piros betűkkel vésném bele a tantervbe, mert szerintem hihetetlenül fontos lenne az, hogy minden korosztály a maga szintjén foglalkozzon saját magával. Nagyon sok konfliktusunk van azért, mert nem ismerjük jól önmagunkat. És lehet, hogy ez bizonyos értelemben fontosabb, főleg az AI világában, mint mondjuk a Pitagorasz tétel. Vagy mondjuk azt, hogy mikor volt a kiegyezés. Mert hogy ezeket az információkat, a technológiát jól és okosan használva össze lehet szedni. De az, hogy emberként én ki vagyok, meg mi vagyok, hogy hányadán állok önmagammal, a társadalommal, a másik emberrel, az engem meghatározó kapcsolatokkal, hát azt nem fogja helyettünk semmilyen keresőmotor, meg semmilyen AI alapú applikáció meghatározni és megmondani. És én azt gondolom keresztény emberként, hogy a keresztény ember nem csak az önismerettel foglalkozik, a Krisztus ismerettel. Mert az önismeretemhez hozzátartozik az, hogy hányadán állok a Krisztus ismerettel. Mi az, ami most bennem mocorog a Krisztus megváltásával, meg üzenetével szemben? Mik azok a területek, amiken már tudtam előrelépni? Én a magam részéről ide, amíg mindig bennem élő makacságomat, meg akaratosságomat tudnám mondani, ahhoz képest, hogy honnan indultunk, még van fejlődni való, de bámulatos, hogy mit csinált eddig meg az Isten bennem. És biztos vagyok, hogy a testvérek életében is vannak ilyenek, és abban is biztos vagyok, mert a megszentelődés folyamat, hogy ebből a folyamatból még sok minden van hátra. Tudjuk egymást ebben segíteni. Tudjuk egymást ebben imádságban hordozni. De nagyon fontos ahhoz, hogy ez az egész végigmenjen és megtörténjen az, hogy az ember a maga koordináta rendszerébe egész egyszerűen őszintén emeli be azt, amit Dávid nagyon drasztikusan fogalmaz meg. Én a bűnös vagyok, Isten a megváltó. Nekem bűnöm van, de az Isten adja a megváltását. És ez a megváltás, ez nem vasárnap egy órára igaz, ez a megváltás nem csak akkor igaz, amikor lelkileg mélyen vagyok, és kell valami szép üzenet, ami a lelkemet megsimogatva felemel, hanem ez a megváltás akkor is igaz, amikor a szürke hétköznapokat darálom. És ott is figyelek az Istenre. És ott is változok belőle. És ott is próbálok a Krisztusra mutatni döntésben, szóban, magatartásban, nem azért, mert akkor fene jó ember leszek, hanem azért, mert ahogyan engem küldött az Atya, én úgy küldelek titeket. Imádkozzunk! Urunk Isten, Te szeretetből küldted el a mi megváltunkat, és valójában szeretetbe is emelsz bennünket általa. Néha nehéz rátekinteni a keresztre, és kimondani azt, hogy bűnös vagyok, mert azt érzem, hogy szőnyeg szélén állok, hogy oktalan vádolnak, hogy nem is az én hibám, nem is úgy volt, nem is én tehetek róla. És én nem látom azt, hogy a kereszt nem vádol. A kereszt megbocsájt. A kereszt irgalomba hív. A kereszt felemel, és a kereszt megváltoztat. Ad nekünk szent lelkedet, hogy életünk minden napján, hogyha érzelmileg adott esetben elakadunk, vagy a bűneink visszarántanak, akkor a te szeretetedbe kapaszkodva lássuk a kereszt túloldalát. És azt, hogy nem vádolsz, hanem megbocsájtásba hívsz. Amen.